Taj hallat csobogást, mintha sejen vásznat hasogatnának suhogással. Midőn egyszerre lódobogás hallik. Megcsillan a lópatkó szikrája az ében. A város végére kiállított őrszem lihegve hozza István grófnak a hírt. Méltóságos gróf úr, érkeznek a követek! Nyeregbe, rendbe, kiáltja a gróf, meg kell gyújtani a fáklyákat. Egy perc alatt talpon van a sereg. Kozákok, gyalogosok, két sorjában a muskétás ágyúk, István gróf paripára pattan, a két aprót fogja a lovakantárját. Azután, mintha kétfelé hasadna a sötétség, egyszerre kibontakozik a besztercei küldöttség. Elől egy vézna fürge alak, a nagy kucsmájából alig látszik az arca, csak az ősz hajából lengedez ki néhány fürt. Mente lóg a vállán panyókásan. Lehajtott fejjel jő, lassú méltósággal, fringiáját hóna alá fogva, hogy a csapadékos fűben be ne sározódjék. Utána két hosszú szakállas aggastyán lépdel, ezüst korsót hoz az egyik, voltaképpen a Trünoszki Péter kölcsönkért teáskannáját, vízzel megtöltve, a másik füvet tart egy tálcán. Közönséges réti lóhere, de egy kis lúdnyelvű fűvel és ördögcérnával keverve. A negyedik követ is fehérhajú öreg úr volt. Már jó levegője lehet annak a bestercének, ha ilyen sokáig élnek benne az emberek. Rókaprémes ködmönt viselt, rezes végű egyenes kardot, mint a katonaorvosok, és ezüst tányéron egy maréknyi földet hozott, de olyan meggörnyedve, mintha egy házat cipelne maga előtt. Mi több, még az ötödik ember is egy megtört, megtöpörödött ráncos ag volt. Ennyi, talán már nem is szülnek az anyák besztercén 70 év óta. De bezzeg megfejtődött a rejtély, mihelyt a fáklyafény odavetődött a sugár leányalakra, akit az ötödik követ vezetett a kezénél fogva. Világos dolog az, hogy ez a gyönyörű teremtés csak aggasztyánokra volt bízható. Van ám ész a besztercei magisztrátusban. Istenem, de szép volt azzal a leeresztett hajával, mely mint az olvasztott arany csurgott le hátul végig a derekán, végig a szoknyáján, majdnem egész földig. Hát még az a finom arcocska, azzal a szomorú homlokkal, azokkal a nagy szempillákkal. Őzike tekintetében ijedelem és elszánás, szoknyája suhogásában varázslat volt, mintha egy hűs fuvalom jönne és illanna el. Minden szív megdobbant szorongva. Így visznek egy mesebeli királyleányt a fekete posztóval bevont városokban a sárkánynak. Az utolsó sorban a mieink jöttek, a honvéd parancsnok, Pruzsinszki, Kovács uram, és egy kicsit kótyagos állapotban a zsolnai polgármester, ki egyre biztatta a leánykát nyájas szeretettel. Csak ne félj semmit, apolka, csak ne törődj semmivel, fiacskám. Mindenben úgy tégy vakon, ahogy mondtam. Meglásd, jóra fordul a szomorú sorsod. István gróf lova egy pár lépést tett előre, amint az apródok vezették, azután megállt. Csak a fejét hányta nyugtalanul, és az első lábaival kapálózott, túrva fel a földet úgy, hogy szerteszét frecsegett a közelállók szemei közé. – Jöjjenek kegyelmetek közelebb! – mondta a várúr emelt, méltóságteljes hangon, kivont kardjával is intve. – Mit kívánnak tőlünk? A követek közelebb jöttek és meghajoltak. Az apró öreg emberke egyet köhintett, és elkezdé szavalni kopott jambusokból összeállított szónoklatát nagy pátosszal, stentori hangon. Hatalmas várúr, nagy s nemes vezér, vizet, füvet, földet hozánk neked, előtted hódolók. Kegyelmez besztercének, a kívánt hölgy helyett mi kicseréljük, mert nem lehet kérem alással megtalálni, szólott közbe az ezüstkorsós aggastyán. A vezérszónok dühösen fordult hátra. Ej, ugyan hallgasson, szenátor uram! És aztán zavartalanul bömbölte odább. A kívánt hölgy helyett mi kicseréljük, fogadd e mást, az istenek remekjét túszul, s kegyelmezz városunknak. Ezzel leoldá kardját a szónok, hogy a ló lábaihoz tegye a földre. A többiek is azon kép kezdték lekötözgetni, de Pongrácz intett nekik, hogy nem szükséges. A káprázatok közt, amelyekben fiatalkora óta élt, ez volt neki az első valóság. Igen, ez. Ez a nagy hazudozás. Szíve tombolt a diadalérzettől, szeme kevélyen siklott végig a hódolókon, míg hirtelen rajta veszett az utolsó látományon, Apolkán. Mi ez? Csoda ez! Mintha Beszterce város bűbájos címere lenne megelevenedve, a négy folyamos pajzsból kiemelkedő szent női arc, ő az, ő! Csak a pajzs hiányzik alula, és a szárnyak a vállairól. Hogyan? Szólt, mint egy felocsúdva, szelíden csendesen. Esztellát nem tudták kegyelmetek megtalálni? Lengefi, mert ő volt a vezérlő szónok, újra meghajolt a földig és felelt. Nem, nem, uram, pedig kerestük éjjel és nappal, leskelődve rá, mint űzött vadra. De hát hová lett? Ég tudja azt. Pedig szeretném tudni, hova vitte onnan az a Pernahajder Behenci. Előkerítjük, bár a föld alól. S addig egy gyermek marad nálam túszul, ha jól értettem. Lengefi erre is keresett egy feleletet, hirtelen végigfutott esze az összes színdarabokon, de nem talált egyetlen illő mondatot sem, hát csak a fejével bólingatott alázatosan. Ám jól van, felelte Pongrácz István jó akaratú korholással, bár az a sértés, ahogy levelemmel bántak, példás büntetést érdemelne, én mindamellett kegyelmet adok ez egyszer városuknak, és hadaimat visszavezetem. Lassan, ünnepélyesen bedugta kardját hüvelyébe, és leszállt a lóról, hogy a hódolati jelvényeket átvegye. A kancsó után nyúlt, megízlelte a benne levő vizet. Rossz, pashat víz volt. Csak éppen, hogy a száját nedvesítette meg vele, a többit kiönté a gyepre. Lengefi rémült tekintetet vetett rá, hogy hát ha az ezüst kancsót elviszi zsákmánynak, minden hajaszála égnek merett. Teremtő úristen, ennek a meggátlására aztán csak ugyan nincsen idézet a világirodalomban. De a győztes vezér visszaadta a kancsót, és a füvet vette el a tálcáról, oda tartva azt a harci paripájának. A lovacska tenyeréről falta fel, és megelégedetten majszolta, ropogtatta, jobbra-balra csapkodván a farkával. Most már rákerült a sor a besztercei földre, melyet leszórt, és a lábával megtaposott a legyőzetés jeléül. Mire távolabb a hídfőnél eldördült három mozsár, és a lapusnyai legények megfújták a harsonákat. Végre a túszhoz lépett. Az remegett fázékonyan, mint széltől meghimbált liliomszár, mikor maga felé látta közelegni, és behunyta a szép, szomorú szemeit. Talán egy imádságot is rebegett halkan, titkon. Úgy érezte, hogy az utolsó pillanata jött el. Talán fejét vágja le most mindjárt az a fényes ruházatú vezér, akihez került. Azt se tudja miért, azt se tudja hogyan. Mindez valami megfoghatatlan volt előtte. De a különös hadvezér éppen nem bántotta. Csak a fejét simogatta meg gyöngéden. Hogy hínak? Kérdé. Kinyitotta a szemeit, és csodálkozott, hogy semmi baja se történt. Amint lopva ránézett a vezérre, már nem talált rajta semmi ijesztőt, hiszen ez is csak olyan, mint más ember. És amint körülhordozta álmatag tekintetét a festői csoportokon, a fényes jelmezekbe bújtatott alabárdos katonákon, mintha meg annyi királyok állnának ott. Ama hamupipőkék egyikének képzelte magát, kikkel most egy mese történik. Csak mikor már ezt mind elgondolta, azután jutott eszébe felelni. Apollóniának hívnak. Úgy mondta ki, mintha restelné, hogy így hívják. És ahogy látta az aggasztjánoktól, ő is épp úgy meghajlott olyan mélyen, de mégis másképp. Mennyi